Bizony jóságod és szereteted kísér életednek minden napján, és az úrházában lakozol egész életedben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, a 23. Zsoltár első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el a helyünket, a 485. dicséretet énekeljük. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Márk evangélium a 10. része 35. versétől a fejezet végéig, a gyülekezet foglalja el a helyét.
Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön, majd dicsőséget uralkodásod idején. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki: meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik: azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmének számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A vak Bartimeus meggyógyítása. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Tímeus fia ült az út mellett. Amikor ezt meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton.
Isten tegye áldottá bennünk az ő igéjét, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ide vezettél bennünket, mert szükségünk van a te vezetésedre, mert azt gondoljuk, hogy mi mindig tisztán látjuk azt, hogy mire van szükségünk, és a legtöbbször mégsem azt tesszük. Köszönjük, hogy te kézen fogsz bennünket, és vezetsz bennünket biztonságos úton. Köszönjük, hogy most is itt vagyunk, és ne csak szemünket, de fülünket és a szívünket is nyisd meg, de ígéd és szent lelked előtt. Szükség van erre, mert a magunk nyomorúságai mindent elkövetnek, hogy leárnyékolják, lefedjék azokat a bensőnket, hogy elveszítsük az érzékenységünket a te dolgaidra, te igédre. Köszönjük, hogy valahányszor ide jövünk, mindig megtörténik az a csoda, hogy a régi vetők megelevenednek, és itt és most egyen-egyenként személyre szóló üzenetté válnak. Ezért könyörgünk minden alkalommal, hogy ezt te megcseleked, mert jóságodból, kegyelmedből meg is teszed. Így áldj meg bennünket, szólót és hallgatót egyaránt. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyerekeket. Csak nyomuljatok. Gyere, András, gyere ide, ide, gyere, gyere, gyere. Na, szervusz, kapitány. Ez az. Jó? Jó, most rám figyelsz. Mindjárt óviba tennék. És egy becsületes, rendes köszönést kérek. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, ez az. Na most ezt a kicsodát fölveszem. Remélem, hogy még nem adtam ezt elő, de lehet. Reggel fölkeltem, és ránéztem, és mi van benne? A mi ez? A tele van, mivel? Bogarakkal. Hát világos. Mi ez akkor? Hát egy ilyen légfogó rovarcsapda. És akkor így nézegettem, és egyszer csak beképzeltem magam, mint rovar. Ott így jövök, nézelődöm benne a lakásba, és hú, de jó illat száll valahonnan. Igaz? Ezt gondolja magában a rovar. Oda megy, vele repül, és mi történik? Hát így rovar szempontból egy tragédia. Onnan már nem jön ki többet, ugye? És eszembe jutott az, hogy hát mire tanít ez minket? Hát megmondom nektek, még kicsik vagytok, de a nagyok már tudják. Ez a bűn. Már jó illata van. Hát mi a baj? Hát egy kicsit így körözünk ott körülötte, megszemléljük, belerepülünk. És annyi nekünk. Ugye? Tehát, hogy ravasz, csalogató, ezért ugye józan rovar, az előbb belenéz és látja, hogy ó, ott van már egy csomó kollega, nem megyek oda. Más felületesen. Világos? Ennyi az egész tanítás, jegyezd meg, a bűn az nem az, hogy írtó lárma van, dicsa és üvöltöznek az emberek és sírnak, a bűn az, hogy hát olyan is kellemes, olyan, oké? És közben csapda. Ez a lényeg. Bűn egyenlő csapda. Hát ne legyünk rovarok, hanem Isten gyermekei legyünk. Igaz? Kezeskédet, te is. Nap egy rendes köszönés. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen, menjetek. Mi közben énekeljük az 500. énekünk első versét. Krisztus, ki vagy nap és világ. Istennek igéjét olvasom a 10. rész 46. versétől. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az így kiáltott fel, Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és ezt mondta, hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal, bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged, és azonnal újra látott, és követte őt az úton. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a gyógyítási történetek, azok mindig tovább mutatnak önmagukon, egyfelől persze az irgalmasság konkrét cselekedetei, a nyomorúságban vegetáló ember rehabilitációja, másrészt mindig lelki történés, a te hited megtartott téged, mondja Jézus, és mindig szellemi történés is, amikor a nem látóból látó lesz, és egyszerre csak megérti az Isten dolgait. Kicsivel előbb, mielőtt ugye Péter Cezária Filippiben felismerné Jézusban a Krisztust, az egészen mást, az Istenit, és mielőtt erre a felismerésre aztán Jézus a szenvedés kijelentésével válaszolna, meggyógyítja a becsajdai vakot. Tehát nem véletlen a Márk evangéliumának a felépítése, mert világossá teszi, hogy ami ezután jön, ahhoz látni kell. És itt tulajdonképpen egy vaknak a meggyógyítása van, megint nagyon érdekesek az előzmények. Azt is mondhatjuk, hogy a szellemi történés az, amikor valakinek az emberek szerinti gondolkodásból, az Isten szerinti gondolkodásra nyílik meg a szeme. Ugye Péter mit mond, amikor Jézus azt mondja, hogy az emberfia átadatik, hogy ments Isten, nem esetik meg veled. Ez az emberek szerinti gondolkodás. Te, mint Mesiás, ilyen nem tehetsz. És erre mondja Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Ugye? Mert nem Isten szerint, hanem emberek szerint gondolkodol. Egy újabb szenvedés kijelentés, illetve már haladunk a következő lépésben, ugye virágvasárnap, a szenvedés történet, és mielőtt ez az egész szenvedés történetbe belekezdene Márk, és elmesélni a Bartimeus meggyógyítását oda teszi. Jézus előtte is újra beszél a szenvedéséről, feltámadásáról, és aztán veszekednek a tanítványai arról, vagy azon, hogy kik lesznek a fő miniszterei, amikor Jézus bevonul virágvasárnap, és átveszi a hatalmat. Ugye? Erre mondja Jézus az egyik nagy-nagy kijelentését, hogy mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Na most erre nincs rezonancia a tanítványoknál, ők nem érzékelik az Isten dolgait benne, tehát, hogy az előbb mondottam, ugye, ők teljesen emberek szerint gondolkodnak. Még mindig azt gondolják, hogy aki szolgál, pláne aki mindenkinek szolgál, az rabszolga. De ha nem rabszolga, akkor, bocsánat a kifejezés, ez egy lúzer. Hát mi nem erre a lóra tettünk, amikor Jézushoz csatlakoztunk. De nem érzik, legalább sejtenék azt, hogy mit jelent az, hogy az Úr szolgálja Isten nagy szabadításának áldott eszköze, ahogy ott van a prófétánál, de föl semmit nem éreznek, tehát emberek szerint gondolkodnak egyenlőre, és így érkeznek meg Jerikóba, ahol ott van ez a bizonyos történet, ez megtörténik, ugye? És Jézus ezzel a gyógyítással világossá teszi, hogy belső látás nélkül semmit nem fogtok érteni abból, ami következik. Tudjuk, hogy ez majd így is lesz. Enélkül kész katasztrófa lesz az egész szenvedés történet. Tehát Márk éppen azáltal közvetíti Jézus üzenetét, küldetésének az értelmét, hogy tudósít a vak Bartimeus meggyógyításáról is. Tehát megérkezünk Jerikóba, és szemügyre vesszük ezt a történetet most. Először nézzünk az egészre. Mielőtt Márk belekezd abba, amiért tulajdonképpen az evangéliumok megirattak, tudnélik, az evangéliumok a szenvedés történetért irattak meg, csak egy hosszabb bevezetés van hozzá, megkérdezi a hallgatóit, mert úgy kell elképzelni, hogy az evangéliumok nem úgy leestek készen, hanem először mondták. Fejbe volt, vagy az egész, vagy egy része, vagy csak a szenvedés történet, vagy csak a példázatok, és így tovább, és akkor kezdték leírni, amikor már félő volt, hogy meghalnak azok, akik még szemtanúk voltak. Tehát mielőtt belekezd Márk abba, hogy ezért, hogy miért is történik mindez, megkérdezi a hallgatóit, hogy van-e belső látásod? Ugye? Érted-e, ami most el fog hangzani? Vagy csak egy megrázó történet, vagy egy érthetetlen történet. És mindig ez a kérdés, amikor vejük a templomba is, hogy bocsánat, hogy aktuálzálom ilyen direktbe, hogy van egy belső látásuk. Az embereknek volt egy elképzelésük a Mesiásról, ezek voltak a proféták nyomán kialakult népi váradalmak, hozzá kapcsolt reménységek, ezek nagyon erősen jelen vannak az evangéliumban, és innen értjük, hogy Jézus miért küzd ellene, hogy megtiltja, hogy meghallják, megtiltja, hogy terjesz egy meggyógyított, hogy engem a Mesiás meggyógyított. Ugye? A nép azt gondolta, hogy a Dávid fia a felkent megérkezik, hogy végre helyreállítsa Izraelt, helyreállítsa a határokat, ugye, kicsit összezsugorodott, a hatalmát, dicsőségét, elzavarja a rómaiakat, meggyógyít minden beteget, bosszút áll, mindazért a sok-sok nyomorúságért, ami évszázadok alatt halmozódott fel. Ugye ezt jelenti számára Dávid fia kifejezés, Jézus ehelyett a pasiót jelenti ki. Hát érezzük, hogy a két gondolat az elrohan szinte egymástól. Nem fér össze. Ugye az ünnep jelszava virágvasárnap lesz, hogy áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasban. Ugye Jézus vonul be, ezt kiáltja a tömeg, és néhány nap múlva pedig azt mondja, hogy feszítsd meg. Ugye rádöbbennek arra, hogy ez nem az. De nem értik. Csak az, hogy ez nem az. És aki nem akar ide jutni, hogy így mondjam, a Krisztus követésben, hogy elege lesz ebből a Krisztus ügyből, mert ez nem az, annak meg kell gyógyulnia a látásának. Értenie kell Jézus főpapi szolgálatát, és semmit nem szabad halogatnia. Jerikó az olyan 25 kilométerre volt Jeruzsálemtől, halatlan régi város, már akkor több ezer éves volt, amikor Jézus korában játszódik a történet, némelyek szerint lehet a világ legrégebbi városa volt, egy szép kis város, Heródes sokat investált bele, palotát épített, lóversenyt épített, szóval egy kedvelt ilyen elővárosszerű volt, tele datolya pálmákkal is, sok pap lakottok, akik Jeruzsálemben jártak. És azon vezetett az a bizonyos zarándok út, amikor ünnepeken mentek föl. Tehát nem egy ilyen kis félreeső zug volt, hanem állandó mozgás volt benne, és ott vonultak végig ezek a zarándokok nagy ünnepen a templomba, a főúton. A nép gyakran kiment, leírják a történetek az utcán, hogy köszöntsön egy-egy zarándok menetet, nyilván ott a hírek is így jöttek, ugye, megkérdezték, és az egész esemény a teljes nyilvánosság előtt történik. Bartimeus, tehát nagyon jó helyen koldult, ha úgy vesszük, a városkapuban, ahol minden zarándok átment, meghallja a mozgást, vonulást, és megkérdezi, hogy ki jön át a városon, és megtudja, hogy a názáreti Jézus. Nyilván terjedt a híre Jézusnak, hallott már róla, és valami távoli reménység elkezd benne kisarjadni, hogy most itt az alkalom, most nem szalasztom el, most útban, itt egy az útjába ül Jézusnak, és elkezd torka szakadtából kiabálni, Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam, hát más nem nagyon tehet, de azt aztán maximálisan. És ugye a Dávid fia mesiási cím tulajdonképpen az evangéliumban most hangzik el először nyilvánosan, hogy Jézus, és Jézus itt nem utasítja vissza. Mert jön már a pasió, és azt mondja, hogy ez a Dávid fia küldetése. Nem hallgattatják el, vagy nem hallgattatja el ezt a kijelentést, nem mondja azt, hogy állj le vele, nem mondja tovább, hanem hogy mondja csak. Az a vakember ugye le is írja kétszer is, tehát azt mondja, hogy folyamatosan kiáltozik, mások szólnak rá, hagyja már abba, zavarja őket, stb., mert nem hallják Jézust, hiszen ugye vonultak, ahogy egy-egy rabbi is sokszor ott egy csoport körülötte volt, és beszélgettek. Kérdezték, szóval így ment ez a zarándoklás szépen kedvesen. Ott egyszer csak Jerikóba ott kiáltozik ez a vak ember. Te érezni ebben a jelenetből, hogy a tömeg az vonul, mert ő benne van ebben a sunkban, és érzi Bartimeus, hogy most meg kell állítanom ezt a menetet. Tehát azt nem lehet, hogy légy szíves Jézus, hanem üvöltözni kell, kiáltozni kell. És ugye nem adja fel. Erősödik az elszántsága, hogy most vagy soha. Mert ez az ő pillanata. Életében először is utoljára, amikor Jézus megáll, hívja, ugye milyen érdekes, hogy a kiskorú tömeg az egyből az ellenkezőjét mondja, vízzál, kelj fel, hív téged. Hozzá kell tennem, hogy ez szinte proféciám, ez gyönyörű mondat, ugye, csak azok szájából nem teljesen ekt, akik ezt mondják, de igen, erről van szó, hogy ott van Jézus, hogy vízzál, kelj fel, hív téged, és az előbb még csupa elutasítás, most csupa bíztatás, de Jézus szuverén, és általa ugye a vakember is szuverén lesz, és elkezdik a maguk sorsdöntő párbeszédjét, mit kívánsz, mit tegyek veled. Ugye, mester, hogy újra lássak, hát nyilvánvalóak ezek a, vagy ez a válasz, igazából nem tudta ő azt azért ilyen pontosan, hogy kicsoda Jézus, az majd húsvét után kezd derengeni, de azt tudta, hogy mit akar. És azt most akarja. Nagyon fontos látni ezt, hogy adatnak az életben pillanatok, amikor tudni kell, hogy eljött a pillanat, amit nem szabad elengedni. Ugye, amikor közel jön hozzá Jézus, mondja, milyen profánul, hogy amikor megcsapja a Szentlélek szele az embert, akkor azt nem engedem el azt a pillanatot. Ugye, mert ott valaminek történni kell, és nem az én akaratom volt csupán, hanem az Istenéből. Akkor nem szabad havozni. Jézushoz közel kerültek emberek, ugye, megérezték ezt a hatalmas vonzerőt, ami benne volt, a személyének a misztériumát, akartak ők csatlakozni, csak előbb még ezt azt akartak. Ugye azt mondja, hogy követlek, csak előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Ugye? Ez azt jelenti, hogy a régi életemtől könnyes búcsút veszek. Csak az a baj, hogy már 20 éve tart. Ugye? Tehát maradt a régiben. Ugye? Tehát ez is ide tartozik. A vak csak ennyit mond a régi életéről, hogy Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. És Jézus, ugye, ahogy rákérdez, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled, hát ez teljesen világos, hogy persze, hogy látni akar, de miért kérdezi akkor Jézus? És ez is nagyon fontos, mert kiemeli, hogy aláhúzza ezt a mondatot, hogy erről van szó az Isten országában, Ézsaiásnál van egy ilyen profécia 42-ben, hogy ti süketek halljatok, ti vakok nézzetek fel és lássatok. Ugye? Jézus meggyógyítja ezt az embert, aki rögtön csatlakozik is hozzá, vele megy. Az egész közel lévő Jeruzsálemben majd nyilván vele is be fog vonulni virágvasárnap. Minden esetre újjongva fogják fogadni Jézust, de ez nem kiáltja a tömeg, hogy Dávid fia Jézus könyörülj rajtam, ezért is siratja meg majd Jézus Jeruzsálemet a Lukács evangélium szerint. Nem történik váltás a régi gondolkodás és az Isten szerint való gondolkodás között, hogy Jézus be, ő nem azért megy be, hogy ugye hadakozom, és megy egyenest a templomba miatt, a szellemi-lelki változás miatt. Ez a váltás azt jelenti, hogy valóságosan is változom. Ugye Bartimeus hallatlan passzív életet él, hát mit is élhet egy vakkoldus? A képet érdemes egy kicsit elképzelni, beleélni magunkat. A Bartimeus körül zajlik az élet, ugye jönnek, mennek a zarándokok, mindenféléket mondanak. Elhalad előtte egész Izrael, az ünnepek idején különösen, ő pedig ott ül, ugye, valamikor ő is látó volt, de már régen, maga is részt vehetett talán gyerekkorában mindenben, aztán beteg lett, elvesztette a látását, és az útszélre került. Koldus lett. Ott ül kinyújtott kézzel, vagy rázogatva a kis edényét. Hát nem ez az emberi élet. Ugye vakon az útszélen, kívül az eseményeken, azt érezzük, hogy elmegy az élet, nem bírunk befolyással, és koldulunk emberektől, Istentől, ugye, vessen oda valamit, és akkor egy jó napunk van. És mindenből nem is értünk semmit, hogy ez miért így van, ahogy van. Miért velem történik, ugye, és mi lesz a vége? Ugye időnként összeütközök valakivel, aki szintén ott tapogat, kiderül, hogy más vakok is vannak az útszélen, hogy többen vagyunk, nagyon sokan vagyunk. Lehet erős ez a kép, szomorú, de ugyanak egy olyan háttér, ami előtt nagyon eleven lesz az az aktivitás, az a dinamizmus, ami Bartimeust jellemzi, amikor Jézus a közelébe ér, először is hangosan kiáltozik, nem hallgat el, így vagy úgy, egyszerre csak egy csomó biztatást kap, ugye, amit még soha nem kapott, hogy bízzál, kelj fel, hív téged. Ez olyan, mint egy sűrített evangelizáció. A környezetéből először érkezik pozitív hang, a reménység hangja. És ugye Bartimeus mit csinál, azt a klefetuszt, ami rajta van, ledobja, felugrik, ugye, ami nem jellemző egy ilyen vakemberre, és oda megy Jézushoz, ugye azt mondja egy magyarázat, mintha puska golyóból lőtték volna ki ezt a Bartimeust. Ugye hatalmas pillanat, megérkezik hozzá Jézus hívása, és teljes erőbedobással válaszol. Céltudatossá válik, a magától értetődőnek tűnik persze, hogy mit akar, Jézus is megkérdezi, mert bármilyen világosnak is tűnik, ki kell mondani. Nem volt teljesen világos előttem, hogy miért kérdezi Jézus, egy költői kérdés ez, vagy valami dramatikai fogás, aztán rájöttem, hogy ezt ki kell mondani, azt, ami nyilvánvaló, azt is ki kell mondani, az igazságot ki kell mondani, mert az aktivizál engem, és kizárja a többi kívánságot. Uram, de még azért jó volna, akkor már egy kis házikó is, hogy nem tudom, nem. Ez a legfontosabb. Ugye az lebegjen előttem, azt töltsön be, ki kell mondani. És akkor röviden a végére, tegnap beszélgettem valakivel, akinek közös ügyeink voltak és vannak ilyen betegség ügyben, és valakiről mondta, hogy jelezték, hogy az ember már úgy mondják, hogy hospitalizálódott. Ez azt jelenti, hogy annyi ideje volt már kórházban, vagy kórházi ágyon, már nem is akar onnan kikerülni, hanem az az ő kis világa, ott érzi magát biztonságban, börtönökben is van ilyen, ugye, hogy nem akar kijönni, ugye, mert hospitalizálódik, amikor egy idő után a biztonságos hely szinte, mint az otthona, a kórházi ágy lesz, ugye, a nyomor, a betegség, a szellemi erkölcsi csőd otthonom már lesz. Ezért kell kimondani a nyilvánvaló dolgot is, mert közben meg hospitalizálódom, és észre sem veszem. Az ember így képes a bűnbe hospitalizálódni, és úgy marad. Ezért kérdezi Jézus, hogy mit akarsz, tulajdonképpen biztos vagy benne? Persze, gondolnák a könyv, nem biztos. Ehhez viszont önvizsgálat kell, egy ilyen bartimeusi aktivitás, és ennek a forrása ez az evangéliumi biztatás, ige hirdetés, minden alkalom, ugye, hogy bízzál, kelj fel, hív téged, ez fog engem aktivizálni. De a Bartimeus meggyógyul, ugye, és Jézus értékeli Bartimeusnak ezt az aktivitását, akaratát, ezt a valamilyen belső látását, ami van, ugyan nem tudja se pontosan, hogy mit jelent az, hogy Jézus a Dávid fia, de megérzi a személyét.
És ez a lényeg. Szóval menjen a te hited, te bizalmad megtartott téged. Nem kell mindent tudni az Istenről, meg kell érezni. Ugye? És bízni benne. De nem Bartimeus váltotta meg magát természetesen, hanem az, hogy minden reményét, akaratát Jézusba vetette, aki a megtartó. Ugye? Így is fejezi be a szöveg, megtartott téged a hited. Az a szó szerepel itt, hogy tulajdonképpen megszabadított, így is lehet fordítani, vagy üdvözített téged. Nem a címeken múlik, hogy Mesiás, Dávid fia, stb., nem, a személyes hiten, tapasztalaton az Isten szent lelke és igéje mozgósítsa a mi szívünket, lelkünket egy új Krisztus követésre, és amikor jön felénk most az ünnep, az is egy alkalom majd, a virágvasárnap, a konfirmáció, és amikor a gyerekek ilyen döntési helyzetbe kerülnek, hogy előttük most valami új kezdődik, hogy egy szívvel, egy lélekkel biztosuk őket és magunkat is, hogy bízzál, kelj fel, hív téged az Isten. Amen. Kedveseim, a 225. dicséretünknek az első és ötödik versét énekeljük. Nagy hálát adjunk! Istenünk, köszönjük az üzeneteket, a bíztatást, és köszönjük azt, hogy egy látást kaptunk, amelyikben látjuk önmagunkat, és látjuk a te csodálatos szeretetedet, kegyelmedet. Kérünk téged arra, hogy ez maradjon velünk, ez az üzenet, és újra munkáljon bennünk, aktivizáljon, váljon erőforrásá a Krisztusba vetett hitünk a mindennapi életben is. Hadd könyörögjünk néked azért, hogy a reán következő ünnepek egyre több és több áldást jelentsenek a mi számunkra, hogy átformálódjunk, hiszen mindig visszacsúszunk a hétköznapoknak, a világ szerinti gondolkodásnak a hálójába, és nem tudunk felül emelkedni magunkon még a kicsiny dolgokban sem. Szükségünk van erre a segítségre, rászorulók vagyunk, és szükségünk van arra, hogy egy közösségben élhessük meg mindezt, egymást is támogatva, egymást jobban szeretve, mint eddig. Így könyörgünk te hozzád, édesatyánk, most különösképpen a megszomorodott szívűekért, a gyászolókért. Állj melléjük, erősítsd meg őket, és ugyanakkor éljék azt is át, hogy most közel vagy hozzájuk. Így kérünk, hogy légy a betegek mellett is, akik hasonló tapasztalattal legyenek erről, mert áldássá válhat a beteg ágy. És így kérünk azokért, akik aktívan dolgoznak, adják az erejüket, idejüket, idegeiket, minden napjaikat, és sokszor érzik azt, hogy sehogyan sem mennek a dolgok, és nem úgy, ahogy kellene, és nem látják, hogy vajon miért, őket is erősítsd meg, adj nekik fontos felismeréseket, látásokat, és erőt a teherhordozásra. Imádkozunk az intézményeinkért és azok felelőseiért, a dolgozókért, a tanítókért, az óvónőkért, akik gyermekeknek a lelkét formálják. Hagy könyörögjünk azért, hogy érzékenyített lelkű gyermekek kerüljenek ki ezekből az intézményekből, akik saját lábon állva is tudják azt, hogy mikor vannak az igazán fontos pillanatok az életben, hogy jól tudjanak dönteni. És könyörgünk a konfirmációért, amely előttünk áll, hálát adunk a gyermekek nagy számáért, kérünk téged, hogy olyan élményük legyen és mindnyájunknak, amiben téged magasztalhatunk és dicsőíthetünk. Így áld meg bennünket, őrizd meg bennünket a mindennapokban, a jövő hét munkáiban, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy a megszokott rendben aláhúznám a csütörtöki varrókört, amelyik, itt a Kata, hol vagy? Folyik, ugye? Igen, tehát ez lesz, jöjjenek, érdekel, a fiatalokat is szívesen várjuk feszélni, mikor hétköznapon iskola. És hirdettem azt, hogy csütörtökön este 8 órakor Ádám kör lesz újra Dávid Andrásnál, Vöröskúti határsor 26, ezt meg lehet kérdezni, el kell menni az Addy Endre utca végére, és föl a hegyre, az a Vöröskúti határsor. Hirdettem azt is, hogy szombaton nagyon fontos lenne templomtakarítás, azon egyszerű oknál fogva, hogy látjuk, hogy nagyjából az üvegek készen vannak, tehát az egész összes ablaküveg ki lett cserélve, ennek megfelelő koszolódással járt, és rengeteget takarítottunk így is hétközben, minden vasárnapra szalonképes legyen a templom. Tehát most egy nagy alapos takarítással azt a rengeteg port még, ami bekerült, azt ki kell templomból takarítani, tehát ez nagyon fontos lenne. Nyilván majd egy evédi és evéddel is fejezzük be, ahogyan szoktuk, hogyha sokan vagyunk, az egész 2,5 óra alatt bőven megvan mindenfajta szőnyegtakarítással együtt. És vasárnap, illetve szombat este 6 órakor, ugye vespera van, mivel hó első vasárnapján istentisztelet, vagy úrvacsora, bocsánat. Szeretném még hozzá tenni azt, hogy lélekbe készüljünk most már, ugye virág vasárnap lesz a úrvacsora, erről majd még a következő alkalommal szólok. Úgy fogjuk csinálni, hogy peregjen, mozogjon, mindenképpen kell a konfirmáció és úrvacsora, mert ugyan nagyon sokan leszünk, csak az a probléma, hogy azok a keresztülők, akik vidéken vannak, vagy Erdélyben, azokat húsvétkor nem hívhatjuk vissza még egyszer. Tehát akkor is kell, hogy a konfirmandusokkal együtt úrvacsorázunk, ez elég fegyelmezetnek kell lenni, ugye, ha jönnek a népek, majd átvezetjük a hangot és a képet a gyülekezetterembe, és így megoszva már akkor el fogunk férni, de erre készüljünk lelkileg, és főleg a gyerekek, a 27 konfirmandus van, de hát örüljünk ennek, hogy tumultus lesz, de azért fegyelmezetten, ne egymást letaposva, hanem egy jó lelki alkalom legyen, ez tényleg együtt kell működni gyülekezetnek és lelkésznek egyaránt. De ennek nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Hirdetem azt, hogy Fekete Benyámin olvasta az igét, köszönjük a szolgálatát. Az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Szulka Sándorné Csizmadia Erzsébetet 75 éves korában. A vigasztalás igéit a János Evangélium a 14. részéből vettük, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Végső búcsút vettünk Engler Zoltán atyánk fiától 65 éves korában, a vigasztalás igéit az 1 Péter 4-ből hirdettük, a vége pedig mindeneknek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek, józanok, hogy imádkozhassatok, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, szeretet sok vétket elfedez. Isten vigasztalása legyen a megszomorodott szíveken és a gyülekezet imádságos szeretetébe, ajánlom a gyászolókat, és akkor gondok úrnak átadom a szót.
Kedves testvérek, köszönjük azoknak a segítségét, akik közreműködtek a tegnapi családi nap sikerébe, különösen köszönjük Paptót Viola és a hitoktatók szervező munkáját. Kérjük, hogy a holnapon található jelentkezési lap leadásával március 31-ig, tehát még ezen a héten lehet jelentkezni az óvodába, erről ne felejtkezzünk el. Tehát április 1-je az egy ünneplendő alkalom, ugye a templomtakarítás szempontjából, mint erről már tiszteltes úr beszélt. Tehát nem csak az üvegeket cseréltük ki, de föl lettek újítva a vas váza is az ablakoknak, ami ezzel együtt járt, hogy rengeteg üvegcseréppel volt tele a templom, ezt próbáltuk úgy összeszedegetni, de azért ez további munkákat igényel, illetve a kertben is a kidőlt fáknak, gyökereknek a rendbe rakása sok munkát igényel, tehát kérem, hogy tényleg minél többen jöjjünk el. Egyébként is ez egy ilyen jó ismerkedési alkalom, a közös munka az mindig jobban segíti a barátkozást, mint hogyha csak úgy távolról nézünk egymásra. És azt is kérném, hogy takarítószereket is hozzunk magunkkal, tehát ilyen mindenféle faápoló műtyüröket, meg vödröt, meg porszívót, meg ilyesmit, minél több van, az annál jobb. Illetve hát akik a kertet jobban szeretik, akkor azok pedig a kerti szerszámokat, ilyen fűrész, gerebje és hasonlók. Ja igen, létrából abból sosincs elég, tehát akinek olyan nagy autója van, hogy befél egy létra, akkor azt is kérem, hogy tegyük be. Április 4-én presbiteri gyűlés lesz, és akkor választjuk meg a jelölőbizottságot az idei választási folyamatra. Tehát a konfirmációs vizsga április 8-án szombaton este 6 órakor lesz, másnap pedig virágvasárnap a konfirmációs istentisztelet. Április 26-án vasárnap este 6 órakor Borsányi Márton és Kertész Ágnes csembaló koncertet ad. Ez a reformáció 500. évfordulójának a művészeti programjaihoz tartozik, a plakát a kijáraton látható. Április 28 és május 1-e között látjuk vendégül a mezőpaniti testvérgyülekezetünket, és Szalontai Károlynál lehet jelentkezni házigazdának. A hittantáborra, illetve a gyülekezeti táborra is várjuk a jelentkezőket. Kérjük, hogy ez időben történjen meg, mert egyrészt ugye first come, first serve alapon történik a jelentkezés, másrészt pedig nekünk is az előleget be kell fizetni a táborba. A 1%-ról és egyebekről, kárpátaljaiak támogatásáról is ne felejtkezzünk el, illetve a Ádámkörrel kapcsolatban szeretném mondani, hogy kérem szépen, hogy aki tud jönni, az jelezzen vissza, hogy szegény Dávid András az ne tudja, hogy most 5 emberre számíthat, vagy 15-re, ez nem mindegy, és azt mondhatjuk, hogy köszönjük Topolánszki Ákosnak a munkáját, aki hosszú éven keresztül vezette az Ádámkört, de most a egyéb elfoglaltságai miatt ezt nem tudja tenni, úgyhogy most Németh Tamás iskola elkész lett egy ideig ennek a vezetője, úgyhogy kérem, hogy tiszteljük meg azzal, hogy eljövünk az alkalomra. Köszönöm szépen!
Keressük ki a 478. dicséretünket. 478. énekünk rádai ének. Ó, irgalmas Isten! Oh.
könyörgésemben, féledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden fűségemben, áldásod szaporítsad. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet háborítsad. Ó, örök Úristen, kételkedésemben hitemet nyomorítsad. Ó, áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad. Ó, erős Úristen, szemem világosítsad. Ó, Teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vétkezésimben irgalmad bizonyítsad. Ó, szentelő Isten, erőtlenségimben kegyelmedet újítsad. Ó, kegyelmes Isten, éltemnek végében lelkemet boldogítsad.
A minden jóknak adója, szeretetnek, kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg tégeteket. Amen.